Hallatszik is. Oké, szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Az elején, hogyha amikor forgatom a szívemben, hogy milyen témával készüljek, és mit hozzak elétek, akkor volt több minden. És erre esett a választásom, ami most itt van előttem. És legelőször kezdeném egy kérdéssel, hogy tudjátok-e, hogy kik vagytok? Volt egy ilyen, már egy ilyen alkalmunk, hogy kik vagyunk Krisztusban, de hogy alapvetően ugye nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk, hogy kik vagyunk. Ugye persze tudjuk, hogy mi lenne abba az esetben, hogyha mondjuk az emlékezetünket elveszítenénk, és nem emlékeznénk a nevünkre, nem emlékeznénk, hogy hol lakunk, ki a férjünk, ki a feleségünk, a gyermekeinket hogy hívják, stb. Stb. És ez eléggé ijesztő lenne. És mindemellett óriási bizonyságot ad, illetve jelent az, hogyha tudom, hogy ki vagyok. Ugye ennek az oka az, hogy az emberek általában óckodnak a változásoktól, biztonságban érzik magukat, akkor, amikor ismert, ismerős körökben mozognak, illetve félnek, ha úgy veszük, akkor félnek az ismeretlentől. Ugye pont emiatt is szükségszerű az, hogy tudjuk, hogy kivé lettünk Krisztusban, kivé lettünk a szellemünkben. Beszéltünk már erről korábban, hogy ugye mi mint hármas, úgymond három személyből, vagy hogy hármas tagozódásban vagyunk, hármas egységben, köszönöm, hogy test, lélek és szellem. És akkor ugye azon mennék végig, hogy kivé lettünk a szellemünkben. Ugye legelőször talán az jutott eszünkbe, hogy ugye a 2 Korintus 5.17-ben azt olvashatjuk, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Amikor erre rá gondolunk, vagy erre gondolunk, akkor ugye nagyon fontos, hogy az elménket erre rá kell nevelnünk. Mert hiszen ránézünk a testünkre, és azt látjuk, hogy öregszünk, mármint, hogy én nem, meg szerintem ti se, csak valahol ott az utca túloldalán, vagy valahol. De hogy, és ugye, tehát az elménket meg kell újítanunk, hogy úgy gondolkodjunk, és ugye a Róma 12.1.2-ben olvashatjuk még azt, hogy többek között, ugye, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő szent Isten, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát át kell nevelnem az elmémet ahhoz, hogy úgy gondolkodjak, mielőtt ugye Isten tökéletes akarata megnyilvánulna a testemben. Tehát, hogy egyet kell értsek az én szellemem, az én lelkemmel, a szellememmel együtt. Ugye, hogy szellem, lélek és test, a lélekben ugye benne foglaltatik az érzelmek, mindaz, amit megtanultam, stb. Ez mind a lelkem, a gondolataim, és hogyha ugye a háromból kettő egyezik, azaz egy akaratom van, akkor mondjuk azt, hogy ugye az megvalósul és emiatt emeltem ki azt, hogy ugye, hogyha átnevelem az elmémet, hogy úgy gondolkodjon, akkor tud megvalósulni Isten tökéletes akarata a testemben. Ugye többek vagyunk, mint győztesek Krisztus által, de nem fogunk addig hasznot húzni ebből az igazságból, amíg meg nem győződünk mi magunk, és meg nem győzzük magunkat arról, hogy kik vagyunk, kivé lettünk mi szellemben. Ez ugyanolyan, mint hogyha ott van egy milliómos, nem húz hasznot addig abból, hogy ott van a számlája, amíg nem tud arról, hogy ott van egy számla. Tehát mi is lehetünk ugyanígy, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy kivé lettünk mi a szellemben, a szellemünk kivé lett, akkor olyanok lennénk, mint egy félkarú óriás tulajdonképpen. Egyszerűen nem tudjuk, hogy ugye kik vagyunk Jézusban, ugye a szellemünkben, és hogy milyen jogok és kiváltságok illetnek meg minket. Mert jogok és kiváltságok illetnek meg minket. Ugye az, hogy milyen jogok és milyen kiváltságok a mieink, ehhez lehetne olyan példát is hozni, hogy ugye volt ugye a rabszolgaság, leginkább mondjuk ugye Amerikában, többek között persze, de hogy Amerikában ugye Lincoln kihozta az emancipációs kiáltványát, ugye, amiben azt mondta, hogy felszabadította az összes amerikai rabszolgát. Na de található olyan dokumentált esetek, amikor a rabszolgatartók ezt a kiáltványt egyszerűen eltitkolták. Eltitkolták a rabszolgák elől, és a rabszolgák továbbra is a rabszolgasorban szolgáltak, mert nem tudtak a bekövetkezett változásokról. Tehát nem voltak tisztában azzal, hogy milyen változás történt, és hogy az a változás egyébként hat rájuk, igaz rájuk is. Tökéletesen ez ma a sátánnak a stratégiája az egyház ellen, hogy ne tudjon, ne legyen tisztában az egyház, ne legyen tisztában a hívők közössége azzal, hogy milyen jogai és lehetőségei vannak. Van is erre egy igehely, például a Hóseás 4:6, ugye, amiben azt mondja, hogy népem elpusztul a tudás hiánya miatt, vagy elvész népem, mert ismeret nélkül való. Tehát az ismeret nagyon-nagyon sokat számít. Ugye a 2 Péter 1:3 azt mondja, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre, a kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tehát még egyszer, az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tehát, hogyha a sátán tudatlanságban vagy hitetlenségben tud tartani egy keresztényt, azzal kapcsolatban, hogy ki lett belőle, és hogy milyen jogai vannak, mint a király gyermekének, akkor rabságban tudja tartani, még akkor is, ha Krisztus Jézusban való szabadság törvénye már érvényben lépett. Attól függetlenül, hogy valaki királyi gyermek, de erről ő maga nem tud, vagy legalábbis nem tudatosította magában, hogy ezzel, hogy királyi gyermek milyen lehetősége és milyen potenciál jár együtt, az egyszerűen ugyanúgy rabságban lesz, vagy ugyanúgy rabságban lehet. Ugye az ördög ezt a leghatékonyabban ugye a vallási hitetlenségen keresztül teszi, konkrétan a tanításokon keresztül, amelyek arról szólnak, hogy ugye méltatlan, kárhozatra ítélt, bűnösök vagyunk, akiket ugye kegyelemből mentettek meg. Persze, ugye hála Istennek, ugye mondhatjuk azt, hogy én ugye bűnös voltam, de kegyelemből megmenekültem, és most Isten igazsága vagyok Krisztus Jézusban, ugye a 2 Korintus 5.21. Ugye a 2 Korintus 5.21-ben azt olvassuk, hogy mert az, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát, hogyha így veszük, akkor nem vagyok többé méltatlan a szellemi értelem életemben, emberemben, a szellememben nem vagyok egyáltalán méltatlan. Az Efezus 2.24 azt mondja, hogy ugye felöltözzük az új embert, ugye vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki ugye család, kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltsétek fel az új embert, aki Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ugye milyen jó, hogy a mi szellemünk igazságos és szent ugye szellemben tudunk kapcsolódni Istenhez. És ez tök jó hír. Mindannyian tudjuk ezt. Ha például azt mondaná valaki mindezek után, persze azt mondaná valaki, na de figyelj már, ott van az Ézsaiás 64.6, amiben azt olvashatjuk, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes rongy. Ugye? Egészen pontosan azt a verset, hogyha kivesszük, akkor azt olvashatjuk, hogy mindjárt olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, és minden igazságunk olyan, mint a beszennyezett ruha. Vagy a Róma 3.10-ből mondhatná megint valaki ugyanez, hogy nincsen igaz senki sem. Tehát, hogy nincs igaz egy sem, egy ember sincs igaz. Akkor ezek hogy férnek össze azzal, hogy mi Isten igazsága vagyunk? Az előbb azt olvastuk, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes rongy, meg hogy nincs igaz egy ember egy se, közben meg amott meg azt olvastuk, hogy mi Isten igazsága vagyunk. Akkor ez nem esetleg véletlenül tévedésből ellentét? Nem. A Bibliában ellentét? Nem. Mert a következő van, hogy ugye ezek a szentírási helyek, ami önigazságunkra szólnak, önigazságunkra utalnak. Azaz, hogy ami önigazságunkban nincs igaz ember egy sem, vagy az, ami önigazságunk olyan, mint a szennyes rongy Isten előtt. Szóval a mi önigazságunk nem hozhat bennünket közösségbe Istennel. Egyszerűen nem alkalmas arra, sőt, egy lapon se lehet említeni a két igazságot. A szellem által, Isten által kapott igazságot, meg a mi önigazságunkat. Viszont egy jó hír, Jézus azonban magára vette a mi bűneinket, és bűnélet értünk, hogy mi Isten igazságává legyünk. És azáltal, hogy bűnélet értünk, és igazságá váltunk, ez az új szellemünket jelenti. Tehát kaptunk egy új szellemet. Ez az a részünk, ami ő benne van. Ha elfogadod ennek a versnek az első részét, azaz, hogy ugye, tehát hogyha azt, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, bocsánat, ha elfogadod ennek a versnek az első részét, hogy Jézus bűnné tett, vagy lett értünk, bűnné lett értünk, hogyha ezt elfogadod, akkor el kell fogadnod a következő részét is, hogy megkapjuk az ő igazságosságát. Ez nem olyan igazságosság, amit a mennyben kapunk, Ezt most megkaptuk már, hiszen ugye múlt időben olvashatjuk ezt. Az igazságunk ugye mennyben lesz tökéletesítve, szellemben, lélekben és megdicsőült testben, de ahogyan az Efezus 4.24 mondja, a szellemünk már most igaz és valóban szent. Az a szellemünk, amely halott volt Isten számára, eltűnt, és az új szellem, amelyet a megváltáskor megkaptunk, tehát ami ugye a korábbi szellemünk volt, az ugye halott volt Isten számára, az ugye eltűnt. Amikor újjászülettünk, a régi szellemünk eltűnt. De amikor újjászülettünk, egy új szellemet kaptunk, és ez az új szellem, ez igaz, valóban szent, és tökéletes, és elpecsételt. Ugye valóban ugyanaz a szellem, ami az egész örökkévalóságon át megmaradt bennünk. Ez az a szellem, amely ott volt a teremtésnél, ez az a szellem, amely ott volt Jézusban, a csodákon keresztül. Ugyanaz a szellem van bennünk. Nem fog megváltozni, nem fog javulni. A testi rész, ugye, amiről beszéltünk, a testi rész az megváltozik. A szellemi üdvösségünk viszont teljes, befejezett és teljes. Ugye a Kolossé 1.12 azt mondja, hogy múlt időben, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szent örökségbe való részvételre a világosságban. Tehát alkalmassá tett bennünket arra, hogy a szentek örökségében részesüljünk. A szellemünk által, hiszen a szellemünk által kapcsolódunk ugye Istenhez. Szellemünkben már győztesek vagyunk, és a keresztény élet többi része, nagyon egyszerűen fogalmazva, a lélek és a test megújítása erre az igazságra. Tehát ugye szellemünkben győztesek vagyunk, és tulajdonképpen amivel kezdtem az elején, hogy tisztában legyünk, hogy kik vagyunk, ezt kell elmélyítenünk. Ugye az elménk megújítása által. Róma 12.2 így mondja a következőt, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem ugye, amit az előbb is, hogy változzatok el elmétek megújítása által, hogy megítélesétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Pál nem azért imádkozott, hogy valami újat kapjanak Istentől, hanem azért, hogy újítsák meg elméjüket, és bizonyítsák be, vagy ugye tegyék nyilvánvalóvá a fizikai érzékek számára azt, ami már megvan. Isten nem csak elvileg változtatott meg minket az újjászületéskor. Tehát ugye nem csak elvileg változtunk meg, hanem most már ugye a szellemünkben teljesen új teremtmények is vagyunk. De amikor ezt először fel nem ismerjük, majd hitben nem cselekesszük ezt, addig az ördög továbbra is el tud minket nyomni. Tehát, hogyha mi ezt nem tudatosítjuk, és nem ismerjük fel, hogy kivé lettünk a szellemünkben, milyen szellemünk van, királyi gyermekek vagyunk, akkor ugye nem tud, mindjárt olvasom egyébként, vagy mindjárt oda jutunk, hogy ugye a hitünk az honnan van, tudja, ugye a hitben tudjuk ezeket a dolgokat átvenni Istentől, és ugye a hit első lépése a megismerés. Nagyon fontos a hitben a megismerés. Ugye a Róma 10.14 azt mondja, hogy higgyetek abban, akiről nem hallottak. Higgyenek abban. Hogy lehet hinni abban? A 17. vers pedig azt mondja, bocsánat, 14-et teljesen felolvasom, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? Ergo, tisztában kell lennünk azzal, akiben hiszünk. Tisztában kell lennünk ezekkel a ránk vonatkozó jogokkal és lehetőségekkel. Ugye, tehát, hogyha tisztában vagyunk, ugye erre mondja a Róma 14, hogy na de hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak, vagy akiről nem tudnak. És ugye a 17 pedig azt mondja, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Vagyis a tudatlanság arról, hogy kik vagyunk a szellemünkben, lehetetlenné teszi számunkra, hogy ennek megfelelően cselekedjünk hitben. Tehát, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik vagyunk szellemünkben, akkor egyszerűen hitben sem tudunk cselekedni. És ugye a hit meg cselekedetek nélkül halott. Tehát mindenképp össze kell ezt kössük. Filemon 1.6-ban a következőt olvashatjuk, hogy a te hited közlése, vagy a hitet közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. Ugye ez a vers teljesen világossá teszi, hogy a hited azáltal válik hatékonnyá, vagy kezd el működni, hogy megismered a szellemben lévő jó dolgokat. És persze ezt a verset, a Filemon 1.6-ot, ugye, hogy a te hited közlése hatékonnyá váljék mindennek jónak elismerése által, amely benned van a Jézus Krisztusban, ezt ugye meg is lehetne fordítani. És amivel persze nem változtatnád meg a jelentését, mondvá, hogy ha nem tudod, hogy mi történt a szellemi emberedben, akkor a hited nem fog működni. Tehát ezt a kettőt, amit az előbb igazából elmondtam, csak ezt húzza alá, hogyha tisztában vagy azzal, hogy mi történt a szellemi emberedben, akkor fog működni a hited. Mert ez ismeret. Azaz, hogy úgy ismered, hogy a hit hallásból, a Krisztus beszéde által. Ugye a vallási tanítás, amit a legtöbb ember ma kapott, azt tanította, vagy azt a benyomást hagyta bennünk, hogy nincs bennünk semmi jó dolog. Azt tanították nekünk, hogy Isten erejét úgy tudjuk aktiválni az életünkbe, ha folyamatosan magunk előtt tartjuk a méltatlanságunkat és a gyengeségeinket. Ezt jelzi az is, amikor ugye azt mondhatjuk, hogy amit én ugye hamis alázatossági hozzáállásnak is nevezhetnénk, ugye a keresztények körében, olyan kijelentéseket hallasz, mint például Jézus nélkül semmit sem tehetek, vagy amit teljesen igaz, ugye Jézus nélkül nyilván nem tehetek semmit, de ellensúlyozza azt az igazság, de ezt nem ellensúlyoz az az igazság, hogy mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősített engem. Tehát ugye mondhatom azt, hogy Krisztus nélkül nem tudok igazából tenni semmit, de ugyanakkor meg azt is olvashatjuk, hogy Krisztus mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősít engem. Ismeritek ezt a Filippiből, a mindenre van erőm, vagy másként úgy fordítom, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát fel kell ismernünk, hogy teljesen függünk Jézustól, de ezen túl kell mennünk, és fel kell ismernünk, hogy mivel Jézustól függünk, teljesen fölényben vagyunk minden fegyverrel szemben, amit az ördög ellenünk bevethet. Mi vagyunk a világ legyőzői. Ugye az 1 János 5.4-ben, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Igen. Ki az, aki legyőz, még tovább olvasom, ugye ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hisz, hogy Jézus az Isten fia. Ugye a Zsidók 12.2 azt mondja, nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ezt is ott olvassuk. Hogy Jézusra kell tekintenünk, hitünk szerzőjére és befejezőjére, de a legtöbben közülünk eddig magunkra néztünk. Nem csoda, hogy elfáradtunk, és elfáradtunk a harcban. Ha figyelmünket a saját gyarlóságunkról, Krisztus elégségére, arra, hogy elég nekünk, elég tételt szerzett Krisztus, tehát erre fordítjuk, tehát a figyelmünket nem a saját gyarlóságunkra fordítjuk, hanem arra, hogy Krisztus mit tett értünk. Ha elfogadjuk a helyünket ő benne, tehát hogy tudatosítjuk, hogy mi benne vagyunk, akkor a hitünk aktivizálódik, aktív lesz. És úgy kezdünk élni, mint a király gyermekei. Ugye, mert hogy azok vagyunk? Király gyermekek vagyunk. Tehát mi az, amit ebből most így aláhúznék? Szerintem újat nem mondtam. Egy gondolattal sem. Viszont számomra, nem akarlak megvezetni benneteket, hogy kinek mi lenne ebből a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk azzal, hogy kik vagyunk. És egyébként meg milyen nagy lehetőségeink vannak. Bennem ez a királyi gyermek az, ami újra és újra előjön. Emlékszem arra, hogy Timi, te mesélted azt, hogy királyi gyermek, royal daughter, ugye ez volt, ami úgymond eléd jött egyszer, és ezt festetted le, vagy hát úgy értem, hogy rajzolták le neked. És hogy az is ugye annak is az volt a célja, hogy legyünk tudatában annak, hogy mennyire értékesek vagyunk, és tény, hogyha a körülményeink között sok nehézségben, terhelésben, stb., hogyha el is felejtjük azt, hogy egyébként mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít, az nem azt jelenti, hogy mi saját fizikai erőnkben leszünk képesek erre, hanem hogy a mi szellemünkben olyan erőt kaptunk, azzá váltunk, akivel ott van bennünk a teremtő erő, az az erő a szellem által, aki a teremtésnél ott volt. Aki az Ószövetségben leszállt, de aztán ugye ők még nem kapták meg azt a szellemet, amivel mi rendelkezünk. Az Ószövetségben az óriási nagy profétáknak sem volt helyesebben. Tehát ugye Jézus mondta Jánosról, hogy inkább úgy mondom, hogy ugye elhangzott az, hogy mi sokkal-sokkal többek vagyunk, sokkal többünk van, mint az ószövetségi nagy hívőknek, vagy a nagy embereknek, akire úgymond úgy nézünk föl, akár Illésre, akár bárkire, vagy Mózesre, hogy mi mindenen ment át, és mekkora nagy csodák történtek az ő tevékenységükön. De ők még mindig, tehát hogy vagy mondjuk ott volt József, ugye József története is, vagy akár Dávid, hogy amiken ők végigmentek, és milyen nagy dolgokat tettek, és vittek véghez, őtőlük sokkal több van számunkra. Sokkal többel bírunk azáltal, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik, és itt van bennünk. És ott van az új szövetség számunkra. Isten igéje. És hogy, na igen. Szóval nem szeretném tovább húzni, pont ezért, hogy legyen lehetőségünk erre válaszolni, erre reagálni. Hála legyen Istennek, meg Jézusnak azért, hogy mi a király gyermekei vagyunk. Meg lehetünk. Amen.